Ennek a szombatnak a neve Mishpatim, és elérkeztünk Mózes második könyvének a szinte közepéhez, és talán mondhatni azt is, hogy ennek a könyvnek a csúcspontjához. Hiszen az elmúlt szombati szakaszban volt szó a törvény átadásáról, konkrétan a 10 parancsolat átadásáról, és valóban ez a része ennek a könyvnek, Mózes második könyvének, a Smót könyvének, valóban ez a része, mondhatni azt, hogy a csúcspontja. Hiszen megtörténik a kinyilatkoztatás, megtörténik a törvény átadása, és ezekben a részekben történik meg a szövetségnek a megkötése. És tulajdonképpen a két szakasz között, az elmúlt heti szakasz, a Jitró szakasz és a mostani Mishpatim heti szakasz között nincs határvonal. Ezt bizonyítja leginkább az, ahogy kezdődik ez a heti szakasz. Mózes második könyvének a 21. fejezetében, az első verstől. Ezek pedig azok a rendeletek, amelyeket elejükbe kell terjesztened. És a héber szövegben úgy van, hogy és ezek. És ott egy hangsúlyt tesznek arra, hogy és ezek, vagyis hogy folytatás van. Hát ezzel ugye éssel ritkán kezdünk mondatot. Ez is jelöli azt, hogy egy folytatás van, nem fejeződött be. Tulajdonképpen ez a rész egy egységet képez, és igazából csak is azért volt szükség erre a felosztásra, hogy szombatról szombatra haladhasson a zsidóság a tóraolvasásban. Valóban nem darabolódik szét, valóban egy nagyon összefüggő esemény sorozatnak vagyunk a szemtanúi ezekben a hetekben, és valóban folytatódik a törvényátadás. Maga a törvényátadása, a momentum egy folytonos cselekményt ad. Nincs tehát konkrét elválasztó határ egyik szakasz és másik szakasz között. Megyünk tovább a cselekményben, megyünk tovább a törvénynek a kinyilatkoztatásában. Hiszen az előző részben olvastuk a 10 parancsolatot, és elérkeztünk ahhoz a részhez, amikor a 21., 22. és 23. fejezetben nagyon részletesen tárgyalja és taglalja tulajdonképpen, kibontja az előző 10 parancsolatot, a 10 igét. És ebben a mondhatni 3 fejezetben összesen 53 törvényrendelet szerepel. És akárhogy is nézzük, ez egy heti szakaszon belül mondhatni azt, hogy ez a legterjedelmesebb törvényekben. Ez a Mishpatim szakasz tartalmazza az összes 54 heti szakasz közül önmagába véve a legtöbb törvényrendeletet. És ebben találjuk meg a tiltó és cselekvő parancsolatokat egyaránt. A 613 parancsolathoz viszonyítva tehát, amit a zsidóság így tart számon Mózes 5 könyvében elosztva, valóban egy nagyon súlyos pontot képvisel ez a Mishpatim szakasz, ami tényleg 53 törvényrendeletről, mondhatni, hogy parancsolatról szól. És felmerül a kérdés, hogy tulajdonképpen az ember hogyan is viszonyuljon magához a törvényhez. Mit kezdjünk például ezzel a mostani heti szakasszal? A ma emberének, egy Krisztus hívő embernek mit mondhat ma ez? Vagy egyáltalán egy Isten kereső embernek mit mondhat ma ez? És szólhat-e akár egy átlag erkölcs szerint élő, de önmagát azért hívőnek nem minősítő emberhez. És mindegyik kategóriában úgy gondolom, hogy mindegyik ember típusnak üzenet van benne. Egy olyan érdekes részhez érkeztünk, ami nem konkrétan csak a hívő embereknek szól, hanem általánosságban az emberiséghez szól. Akár önmagát hívőnek, vagy hitetlennek, vagy akár minek is definiálja, Ezekben a szakaszokban olyan alaptörvények jelennek meg, amik konkrétan általánosítva mondhatni azt, hogy az emberi alaptörvényeket fektette le. És amikor elkezdjük olvasni ezeket a részeket, akkor nagyon határozott utasításokat ad az életszakaszokra, élethelyzetekre. Az első részben már is azt olvassuk, hogy a rabszolgákkal hogyan kell bánni. Az emberülésről szóló törvények, testi sértésről szóló törvények, a kártételekről szóló törvények és az emberiességi törvények jelennek meg a 21. 22. fejezetben, és a 23. fejezet első részében az igazságról, a felebaráti szeretetről van szó. Tehát önmagában elmondhatjuk azt, hogy egy nagyon általános, nagyon átfogó törvényrendelet, de ugyanakkor mégis konkrét. Konkrétan megadja az élethelyzetekre való cselekedeteket. És észrevehetjük azt, hogy ezek mind-mind a hétköznapi életről szólnak, mind a fizikális síkon megjelenő élethelyzeteinkről tudósítanak, hogy mit szabad tenni, vagy mit nem szabad tenni, mit hogyan kell tenni. Sokszor beszéltünk már ezeknek a törvényeknek a részletezéséről. Az elmúlt évek során hanganyagokban is és írásokban is lehet olvasni és hallani ezekről. Sokat kibontottunk konkrétan, és én a mai alkalmon úgy éreztem, hogy nem fogok kiemelni részeket belőle, és nem megyek rá például arra, hogy az emberülésről beszéljek, vagy éppen a testi sértésről, vagy éppen arról, hogy most, ha valakit kár ér, akkor hogyan kárpótoljuk, vagy mit tegyünk. Mert úgy érzem, hogy pontosan ebben áll ennek a heti szakasznak az üzenete, hogy bár konkrét válaszokat, feleleteket ad bizonyos helyzetekre, mégis egységében mutatja be a törvényt. És azt érzem, hogy az embereknek a törvényhez való viszonya itt áll vagy bukik, és a legtöbb esetben sajnos itt csúszik el, hogy az ember belemegy a részletekbe, és elvész a részletekben. Annyira belemerül, hogy a szó valós értelmében nem látja a fától az erdőt. És én pont arra szeretném most a hangsúlyt fektetni, hogy ennek a heti szakasznak az üzenete számomra az egység és az általánosságnak az üzenete. És leginkább azt mondanám, hogy az egységességnek az üzenete. A törvényt, mint Isten kijelentett szavát, egységében szükséges látnunk, ahhoz, hogy aztán Isten szelleme le tudja bontani bennünk a részleteket. Ugyanis mit szoktunk a legtöbb esetben elkövetni? És hogyan viszonyulunk mi a törvényhez? Olvasunk egy részt, kiragadjuk, és elkezdjük elemezni. Elkezdjük magyarázni. És elkezdjük a saját életünkre vonatkoztatóan átültetni ennek az üzenetét. És elfelejtjük azt, hogy ez egy komplex szövegben helyezkedik el. Elfelejtjük azt, hogy ez egy a sok közül, és ráfókuszálunk erre az egyre, és elkezdünk törvényeskedni. Itt jön a probléma, itt van az, amikor a törvény megcsúszik a mi értelmezésünkben, és mi magunk akarjuk megmagyarázni, hogy ez mit jelent. Rá akarjuk ültetni az élethelyzetünkre azt az egy verset, vagy azt a pár fejezetet, rá akarjuk ültetni arra az életszituációra, amiben vagyunk, keressük a problémára a megoldást, és megpróbáljuk azt ráhúzni erre a problémás kérdéskörre azt a törvényt, amit éppen látunk. És pontosan itt van a baj, és a csúszás, és talán ezért nem haladunk egyről a kettőre, és nem értjük meg, hogy tulajdonképpen a törvénynek mi az üzenete és lényege, a számunkra, mert nem nekünk kell magyaráznunk a törvényt, hanem el kell fogadnunk magát a törvényt, ismernünk kell magát a törvényt, látnunk kell magának, Isten teljességének a törvényét, és hagyni, hogy a konkrétumokat ő magyarázza meg. Ugyanis mi történik itt? A 10 parancsolatnak a kibontása tulajdonképpen ez a mai Mishpatim heti szakasz, és itt nem Mózes kezdte magyarázni a törvényeket, hanem maga Isten volt az, aki kibontotta ezeket. És én úgy gondolom, hogy a törvény értelmezésében, ami, ha végigtekintünk a Biblián, tulajdonképpen mindig, mindenhol központi kérdés, tehát onnantól kezdve, hogy Isten átadta a törvényt a zsidóságnak, onnantól kezdve központi kérdés volt a törvényhez való viszonyulás, és az látható, hogy amikor az emberek saját maguk próbálták megmagyarázni és kiokoskodni a dolgokat, akkor elveszítették a törvénynek a lényegét. Elveszítették a törvénynek az egységét, elkezdtek darabolni, elkezdtek rendszerezni, elkezdtek saját maguk kialakítani véleményeket és dolgokat, és nem hagyták azt, hogy Isten szelleme bontsa ki, egyénekre lebontva a saját életükben a törvénynek az érvényességét, a működését. Itt bukik el nagyon sokszor Izrael népe is, és amikor Jézus arról beszél, hogy a ti törvényetek ezt mondja, és a ti törvényetek azt mondja, akkor nem a Tóráról beszél, és nem az isteni kijelentett törvényről, hanem az emberek alkotta további törvényekről. Sokat beszéltünk már erről, és valóban érvényes, és minden helyzetben helytálló az, hogy amikor az ember hozzányúl a törvényhez, és önmaga kezdi el azt saját gondolatvilága, saját lelki világa szerint értelmezni, akkor kicsúszik egy emberi síkra a törvény, és kikerül Isten kezéből. Magyarul az ember elveszi az isteni törvényt, és elveszi az isteni jogkört. Ő maga akar ezzel a jogkörrel élni, ő maga akarja megmagyarázni, hogy a törvény miért adatott. Pedig Isten az, aki megmagyarázza. Isten az, aki a hegyen Mózesnek mindent elmond. Ezek az utasítások nem a Mózes szájából hangoztak el, hanem Isten szájából hangoztak el Mózesnek. Azért, hogy továbbadja a népnek. És azt hiszem, ez egy nagyon fontos pont a törvényhez való viszonyunkban, hogy ne mi kezdjük el magyarázni, mert akkor mindaz, ami szellemben adatott, mindaz, amit Isten adott, emberi síkra terelődik, és elveszti azt a szerepét, azt a jellegét, amit Isten adott a törvényben. Ugyanis mi a törvény? Önmagában ezt kellene tisztáznunk, a fogalmakat, hogy mit is jelent a törvény. És itt a Mishpatim szó kerül elő, aminek elég sok jelentése van, abból szeretnék felsorolni néhányat. Mit jelent számunkra a törvény, mit ad a mi számunkra a törvény, és miért van az, hogy valóban mondhatni innen a Mózes második könyvétől a Biblián végigvonul az Új Szövetségben és a páli leveleknél, különösen a római leveleknél, végigvonul a törvényhez való viszony. Hogyan viszonyunk a törvényhez, mit kezdjünk vele? És úgy gondolom, hogyha egy picit megismerjük a törvénynek a szavát és a további jelentéseit, akkor talán másképp kezdünk el gondolkodni magáról, erről a szóról, hogy törvény. A Mishpatimnak az elsődleges jelentése, a Mishpat szóból ered ez a Mishpatim, ugye ez többes számban van, tehát törvények, rendeletek. A Mishpat az azt jelenti, hogy ítélet, ítélés, és egy olyan ítélkezésnek a helye, ami maga volt az ítélő szék. Tehát elsőlegesen a törvény az megítél. Rendkívül sokat olvasjuk ezt az Új Szövetségben is, hogy a törvény az megítél, és ugye innen jönnek a fals magyarázatok Pál leveléből, mert Pál nagyon jól tudta, hogy mi a törvény, hiszen Isten szelleme szerint értelmezte a törvényt, hiszen Krisztusban megélve nagyon is tisztán látta a törvénynek a helyzetét, csak sajnos Pált nagyon sokszor félre magyarázzák, és egyáltalán nem azt veszik ki a szavaiból, amit ő valóban üzenni akart. Ugye a törvény ítél. Pál is sokszor írja ezt, hogy a törvény ítélete alatt nem vagyok. Ez más kérdés, hogy már miért nem, de a törvény az ítél. Amikor ítél valami, akkor az nem egy kellemes dolog, és mindig egy olyan rossz szájízt ad az embernek, hogy már megint valami rosszat követtem el, már megint valami nem jó az életembe. De az ítéletnek a célja az mindig a helyreállítás. Tehát a törvény azért adatott, hogy valamit helyreállítson. Amikor az ember emberileg próbál lépni és helyreállítani, önmaga erre képtelen. Próbálgathat toldozni, foltozni, de soha nem fog tudni úgy helyreállítani, hogy az a helyreállítás működőképessé tegye az életét. Amikor Isten állít helyre, akkor valósággal helyreállít. Isten azért adta a törvényét, hogy helyreállítson. Nem azért, hogy földbe tiporjon az ítéletével, hanem azért, hogy helyreállítson. Ha az embernek ez nem csak a tudatáig, hanem azon túl az érzelmi világáig is eljut, és a szellemén keresztül megérinti a lelkét is, akkor már nem fog félni a törvénytől. Akkor érezni fogja azt, hogy a törvény, tehát elsődlegesen, mint ahogy a mispát szó elsődleges jelentése az ítélet, helyreállítás véget adatott. Aztán a következő jelentése a jog. A jog, ami behatárolja az embernek azt, hogy mit, hogyan, miként kell tennie, de ugyanakkor ismételten egy olyan szóhoz érkeztünk, ami megint nem emberi jogkör, megint isteni jog az, hogy ő mit tesz, ő hogyan tesz. Tehát megint egy olyan résznél vagyunk, hogy Isten az, aki a jogosságot adja, Isten az, aki jogot formálhat bármire, és Isten az, aki a törvényében megadta a jogokat, megadta az embernek a jogait, mire van jogosultsága, mit tehet és mit nem. Aztán döntést és határozatot jelent ez a szó. És amikor az ember saját maga dönt és határoz valamit, azt nagyon sokszor vagy véghez viszi, vagy nem, vagy módosítja, vagy nem, vagy egy ideig megteszi, vagy nem. Tehát az emberi döntésekben és határozatokban nincsen véglegesség, sok esetben elég sok a módosítás. Az isteni határozatban és döntésben pedig véglegesség van. Nincs módosítás. Ez azt jelenti, hogy amit Isten kimondott, az örök érvényű. Nem mondhatjuk azt, hogy a törvény elmúlt, és fölülírta a kegyelem, erre majd később egy picit visszatérek ez a törvény kontra kegyelemre, hanem igenis minden egyes kijelentett szó helyén való és időszerű. És az eszköz, erről sokat beszéltünk, hogy az eszközök változnak, de maga a rendelet és maga a döntéshozatal az örök érvényű. A következő, a törvény és parancsolat szava, ami ugye megadja magának ennek a heti szakasznak is a nevét, és aztán van még itt kétfajta jelentés, az egyik azt hozza, hogy szokás és erkölcs. És amikor az ember az isteni törvényt szeretné megismerni, magáévá tenni, szellemére, lelkére és fizikális életére egyaránt vonatkoztatni, akkor ez úgy mondja ezt a héber szöveg, hogy szinte szokássává válik. Minden napos részévé válik. Tehát nem az van, hogy le van írva a törvény, ott áll a polcomon, én pedig teszem a magam rutinját napi szinten, és mondjuk szombatonként, vagy akármikor előveszem, és elolvasok egy részt belőle, hanem az embernek válik a szellemének, a lelkének és a testének a szokásává. És ez ismét egy olyan rész, ami megint Isten szelleme nélkül nem megy. Ez csak úgy megy, hogyha valóban hagyom azt, hogy ő maga a Szent Szellem által bontsa ki mind azt a szót, amit kijelentett, amit ő kinyilvánított, és hagyom azt, hogy a szellememben, lelkemben és testemben ez mindennapossá váljon. Tehát nem egy távoli betarthatatlan valami, hanem egy élővé vált törvény lesz. Valóban minden egyes rész a maga idejében kibontódik, mert Isten magyarázza meg. Ám igen, lesznek olyan részek, amik nem fognak kibontódni, mert lehet, hogy arra éppen nekem nem lesz szükségem. Lehet, hogy az én élet utamban az nem szerepel, így azt nekem nem szükséges, hogy kibontsa Isten szelleme. Viszont másnak lehet, hogy az kell, hogy kibontódjon. Így aztán nem turkálhatunk a törvények között, ez nem egy second-hand áruház, hogy most azt veszem ki magamnak, ami tetszik, és kibontom, hanem Isten az, aki, ha kell, akkor ki fogja előttünk bontani, hogy annak a szónak, annak a törvénynek, annak a leírásnak van-e jelentősége az én életemben, szükséges-e, hogy megismerjem az életutamban, mert ha igen, akkor Isten szellemét kérve az ki fog bontódni, az elmagyarázásra kerül, úgy, hogy a szellemem és lelkem és testemnek a szokásává, a mindennapjává váljon. És a legutolsó jelentése ennek a mispát szónak azt jelenti, hogy mód, illem és rend. És ennél az utolsó szónál állok meg egy pillanatra, és erre fektetem a hangsúlyt, mert Istennek a törvénye az nem más, mint a rend. A rendnek az átadása. Ugyanis a helyreállítás, a jogosság, a határozat, egy szokás rendnek a kialakítása mind-mind arra vezet rá, hogy az ember életében rend legyen. A rendetlenségből, a fejetlenségből, a káoszból, a nem tudom hogyan továbbból, az ide is mennék, de oda is mennékből, a széthúzásból, tehát ebből az egész fejetlenségből, amit az ember él, egy rend legyen. Hogyha az ember kezdi el magyarázni a törvényt a saját íze szerint, vagy a saját feje szerint, abból nem tud rendet tenni. Erre a rendre, erre a rend megalkotására egyedül Isten képes. Ezért szükséges az, hogy egységében lássuk a törvényt, ne daraboljuk szét, ne menjünk bele, ne vesszünk el a részletekbe, hanem lássuk azt, hogy Isten rendjében én hogyan tudok beleilleszkedni, Isten rendjébe hogyan tudok beleállni, és kérni azt, hogy ő legyen az, aki ezt a rendet az én életemre nézve kibontja, megtestesíti, szokássá teszi, mert ő kijelentette és határozatot adott afelől, hogy ő ezt akarja. Ő rendet akar. Ő rendet akar a szellemi életünkben, a lelki világunkban, a gondolatainkban, az érzéseinkben, és a fizikális terünkben is rendet akar. A törvény elsődlegesen ezért adatott, a rend felállítása véget. És hogy miért adatott a törvény? Ne felejtsük el, hogy miről szól ez a könyv. Ennek a könyvnek a címe nem véletlenül lett Smot. Elindultam ennek a könyvnek a kapcsán egy olyan vonalon, ami egyre inkább érzem, hogy teljesedik ki a heti szakaszok olvasásakor. Amikor is legelső alkalommal arról beszéltem, hogy Isten neveinek a felmagasztalásáról szól ez a könyv. Persze benne vannak a cselekmények, persze kivonul Izrael, persze megszabadul, néppé válik, törvényt kap, oltárt épít. A cselekmények zajlódnak, de van egy isteni sík. És Istennek pontosan az a célja, hogy az ő neve dicsőítessék meg, és az ő neve szenteltessék meg. különösen akkor, amikor ezt a heti szakaszt olvassuk, egy olyan érzésünk támad, hogy ezek a rendeletek mind-mind az embereknek adattak, és az emberek közti kapcsolatokról szól. És ez valóban így is van, amikor olvassuk, ezt olvassuk ki belőle. Azonban a törvény elsődlegesen nem az emberekért van. És nem az emberek miatt és embereknek adatott. A törvény célja Isten nevének, a szentségének a megjelenése. A törvény azért adatott, hogy Isten neve legyen felmagasztalva. És ha az ember így áll a törvényhez, akkor nem kezdi már el a részleteket magyarázgatni, hogy most mit vegyünk fel, hogyan arassunk, milyen szükséges dolgokat csináljunk, vagy ne csináljunk, lehet-e a húsosat a tejessel együtt enni. Nem, a törvény nem erről szól. A törvénynek a célja, mint ahogy Pál is mondja, Krisztus. Ha a törvénynek a célja és végkifejletje Krisztus, akkor a törvény nem emberi. A törvény isteni. És mivel a törvény Isten kijelentett szava, amelyben maga Isten van jelen, ezért a törvény azért adatott, hogy Isten nevének a dicsőségét szolgálja. Ha a törvény végcélja Krisztus, akkor hogyan tudunk mi egyáltalán, vagy hogyan akarunk mi egyáltalán emberi módon magyarázatokat adni kérdésekre? Azért a végcél Krisztus, mert ő az, aki beteljesítette a törvényt. Mit jelent ez? Mi az, hogy beteljesítette a törvényt? Nem azt jelenti, hogy nekünk már nem kell semmit se csinálni. Nekünk elég, ha szeretjük egymást, majd a többit Krisztus megcsinálja. Hanem pont azt jelenti, hogy rátette az ire a pontot, vagyis beteljesítette Istennek a dicsőségét. A törvény tehát elsődlegesen azért adatott, hogy Istennek a nevének a szentsége fel legyen emelve. A Smót könyvének, a Mózes második könyvének a kulminációs pontja ez a szakasz. A csúcspontja. Az, amikor Isten valóban kijelenti önmagát. És itt ennek a heti szakasznak az utolsó fejezetében, a 24. fejezetben pontosan ez olvasható. Amikor Isten fölhívja Mózest, Áront, Nádábot és Abihút és Izrael vénei közül 70-et, hogy menjenek fel hozzá a hegyre, hogy ott kijelentse számukra, átadja számukra a törvényt, és hogy megköttessen a szövetség. Isten azért kötötte meg a szövetséget, Isten azért adta a törvényt, hogy az ő nevét vigyék tovább. Nem azért, hogy elvesztenek a részletekben. Nem azért, hogy most mit, hogyan kell csinálni. Hanem azért, hogy egy nép képviselje az ő nevét. Azért, hogy megtudja az emberiség és a világ, hogy mit jelent Istennek a nevének a sokasága. Hiszen a Smót pont erről szól, Isten neveinek a sokaságáról. Isten dicsőségének a képviselete a törvény. Nem emberi erőlködés. A törvényhez éppen ezért nem lehet emberi szinten hozzáállni, emberi akaratból görcsösen beteljesíteni. Azonban, ha az ember Isten szelleme szerint értelmezi, akkor megérti Isten szépségét, meglátja az ő nevének a sokaságát, és látja azt, hogy hogyan teljesedik ki az ő nevének a nagysága. Ha emberileg nyúlok a törvényhez, abba belehalok. Az valóban teljesíthetetlen, az valóban valóban ítélet, és valóban túl sok. Sok. De Isten nem azért adta a törvényt, hogy belehalljunk, és nem azért, hogy ne tudjuk teljesíteni. Sajnos nagyon sokszor hallottam keresztény közegekben, hogy mennyire elfajzott a törvényhez való viszonyulás. Az egy dolog, hogy kidobták, és nem tartják aktuálisnak, de sok esetben már gyalázzák és tiporják is. Csak azt nem veszik figyelembe, hogy nem egy ember alkotta, adta törvényt tipornak és gyaláznak, hanem azt, ami Isten szemébe szent. Na de ami Isten szemébe szent, ahhoz nem tudunk másképp nyúlni, csak szentséggel. Éppen ezért van az, hogy Krisztus beteljesítette a törvényt. Krisztus által az ő szellemében és az ő világosságában értjük meg a törvényt. Mert ő fogja kinyitni a mi szívünkben, a mi szellemünkben, hogy mi mit jelent. A beteljesítettem a törvényt nem azt jelenti, hogy nekünk már csak szeretnünk kell egymást. Közel sem. A beteljesítettem a törvényt Jézus szájából elhangozva annyit jelent, hogy most már itt az ideje, hogy cselekedd, hogy véghez vidd, hogy megértsd a szellemeddel. Eddig próbálkoztál emberileg, most már hagyd abba. Most már értsd meg a szellemeddel, a szíveddel, és hagyd, hogy Istennek a szelleme nyissa ki. Amikor Pál azt mondja, nem vagyok többi a törvény alatt, arról beszél, hogy nem vagyok az emberi értelmezés alatt. Mert Pálnak megnyílt a törvény. Mert Krisztusban megértette a törvényt. Pál szerette a törvényt. Miért? Mert magát Isten szerette benne. És ha ezt megérezzük, hogy a törvény az nem egy olyan pálca, amivel Isten büntet, hanem a szeretet van benne, akkor megérezzük azt, hogy hogyan kell viszonyulnunk a törvényhez, és mit jelent maga a törvény. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok esetben elcsúszunk azon, hogy a saját magunk beszűkült kis világára alkalmazzuk a törvényt. A törvény nem a mi beszűkült életünkre adatott. A törvény egyetemes, átfogó, és az egész világnak adatott. Amelyben mi egy pontot képviselünk, egy kis pontocskát, egy kis helyet, de azt a helyet azt meg kell találnunk, és meg kell élnünk. A törvény nem mi érettünk van. A törvény azért adatott, hogy megmutassa Istent a világnak. Hogy megmutassa Istennek a neveit a világnak. Hogy megmutassa Isten nagyságát és dicsőségét. És hogy megmutassa Isten szeretetét. Mert amikor ennek a törvény szónak előveszem az igei jelentését, hiszen minden főnév a héberben egy cselekvésből, egy igéből származik, akkor a safát igét kell elővennem, aminek a jelentése azt jelenti, hogy ítélni, bírálni, de továbbá jelenti azt is, hogy uralkodni. Ember ember felett nem uralkodhat. Ez már itt a törvény első magyarázatában, a 21. fejezetben benne van, amikor a rabszolgákról való törvényt taglalja, leírja, ember ember felett nem uralkodhat. Tehát a törvénnyel nem tarthatjuk sakban egymást, és nem azért adatott, hogy egymást uraljuk. Az uralkodás jogköre kizárólag Istené. Miért adta Isten a törvényt? Azért, hogy azzal uralkodjon. Azért, hogy az ő uralmát tudja kiterjeszteni a világra. És ebben ne csak az emberiségről beszéljünk. Hiszen az embernek való viszonyát nem csak az ember és ember között taglalja a törvény, hanem nagyon is részletesen kitér az élő világgal való kapcsolatára, az állatvilággal, a növényvilággal való kapcsolatára épp úgy. Itt gondoljunk a mindenségre, nem csak az emberiség a világ, nem az ember a világ közepe. Gondoljunk a mindenségre. Azért adta Isten a törvényt, mert ezzel uralkodni akar, az ő uralmának a rendjét akarja felállítani. Aztán azt is jelenti még, hogy elhatározni és elintézni. Isten elhatározott valamit. Kijelentette a szavát, megmutatta benne a nevét, és a neveit akarja érvényesíteni a földön. A neveit akarja megmutatni ezzel a határozattal. Aztán azt is jelenti még, hogy igazságot szerezni. Igen, az egyedüli igazságot adja meg a törvény. És a törvény értelmezésekben bukik el az ember, amikor a saját igazait akarja képviselni, és emberi síkra viszi a dolgokat. Itt van a veszte, itt megy bele a zsákutcákba, itt megy bele a törvényeskedésbe, a farizeusságba. Az isteni igazságot kell megélni és meglátni a törvényben, és nem a saját magunk igazát igazolni. És az utolsó, ami nagyon szépen kifejezi, hogy miért is adatott a törvény, azt jelenti oltalmazni, megmenteni. Isten a világ megmentésére adta a törvényt. Isten a világ oltalmazására adta a törvényt. És ha ezt az ember egy picit megérzi, megéli, és átgondolja, és kilép a saját énközpontúságából, akkor egész másként tud tekinteni a környezetére, a körülötte lévő világra, a mindenségre, és benne önmagára. De úgy gondolom, hogy az elindulási pont az kintről befelé megy. Vagyis az általánosból indul be a konkrét felé. Szükséges, hogy a törvényt egyetemességében lássa az ember. Lássa a világ rendjét, lássa a törvény szerűségeket, az összefüggéseket. Átlássa a dolgokat, meglássa, hogy minek mi a következménye, miből mi lesz, minek mi a rendje, miért van ez, miért döntött így Isten. Isten megmondta, kijelentette az ő szavában, hogy mit, miért tesz. És ha az ember ezt meglátja, az egyetemesből halad befelé a konkrétumba, akkor az ő saját maga életében is látni fogja, hogy mikor, mit és hogyan kell a következőkben lépnie. A törvény tehát nem elsőlegesen az emberé, és nem elsőlegesen az ember miatt, az ember végett, az ember ért adatott, hanem Isten nevének a felemelése miatt adatott. De Istennek szüksége van az emberre, ahhoz, hogy az ő nevét felemelje. Ezért adta az embernek a törvényt, ezért kapta a választott nép a törvényt, hogy mint eszköz megmutassa Istennek a nagyságát. Nem azért, hogy cafatokra szabdalja, és csámcsogjon rajta, és némelyeket már szinte lerágott csontként marcangolja, és vesézze ki. Nem, nem ezért. Egységében adta Isten a törvényt, és egységében szeretné kiterjeszteni a világra, épp úgy, mint a saját életünkben. Az egységet akarja helyreállítani, megalapozni, hogy rendben működjünk. Az embernek szüksége van a törvényre. És egy gondolat erejéig kitérnék a törvény kontra kegyelemre. Nagyon sokszor említjük azt, hogy most már a kegyelem idejét éljük, s már nincs szükség a törvényre. Na de, ha a kegyelem idejét éljük, akkor hogy nincs szükség a törvényre? Ha nincs szükség a törvényre, akkor miért kell kegyelem? A kettő együtt elválaszthatatlan. Szükség van a törvényre épp úgy, mint a kegyelemre. Miért? Mert ha én elvetem a törvényt, elvetem magát Istent. És ha elvetem a törvényt, akkor Isten kegyelmét nem fogom tudni megismerni. A törvényben csúcsosodik ki Istennek a kegyelme. Ha nem ismerem Istennek a törvényét, soha nem fogom megismerni a kegyelmét. Mert a törvényben meglátom az ő szeretetét, és a törvény beteljesedése lesz a kegyelem. A beteljesedés pedig annyit jelent, hogy amikor szellemben megérzi az ember, hogy igen, tudom, hogy miért adatott, látom, hogy miért van, rájöttem, megláttam, megéreztem, hogy ez nem szőrszálhacsogatásról szóló több oldalas irathalmaz, hanem ez az, ami az életet adja. És megérzem benne Istennek a teremtő, gondviselő, vigasztaló, felemelő énjét. Megérzem benne Istennek a szabadítását, a helyreállítását, a gyógyítását, megérzem benne. Megérzem benne magát Istent. A törvényben ismerhetem meg Istennek a neveit. De csak is az ő szelleme által. Ha emberileg akarom megismerni, nem fogom tudni. Akkor csak magyarázatok lesznek, marcangolás, stb. Amikor a szellemem találkozik a törvénnyel, Isten szellemén keresztül, akkor fogom tudni, hogy miért adatott a törvény. Nem értem, nem értünk, ő érte. És nekünk, mint embereknek, az a célunk és vágyunk, hogy Isten dicsőségére legyünk. Isten azért adta az embernek a törvényt, hogy az ő saját maga dicsőségét megmutassa ennek a világnak. A törvény tehát nem a mi megjobbításunkra adatott, nem a mi élethelyzeteinknek az elsődlegességére adatott, hogy azokat helyre tegyük és rendezzük, hanem azért adatott, hogy megmutassa Istennek az uralmát, és ebben az uralomban megmutassa az ő igazságát, az ő oltalmát és az ő megmentését, vagyis az ő szeretetét. Amikor arról beszélünk, hogy Jézus elhozta a szeretet törvényét, megjegyzem, ilyen sehol nincs leírva a Bibliában, akkor tulajdonképpen arról beszélünk, hogy meglátatta velünk ezt. Ezt, amit itt Mózesnek kijelentett Isten, sok év után megláttatta. De most már nem csak a zsidók számára, hanem az egész emberiség számára. Megláttatta Istent, megláttatta azt a kijelentést, amit a Mishpatim tartalmaz. Amikor a szeretet törvényéről beszélünk, akkor arról a törvényről beszélünk, amit Mózes kapott a hegyen. Mert ott jelentette ki magát Isten, és ott mutatta meg az ő nevének a sokaságát. Így válik ez a fejezet ennek a könyvnek a csúcspontjává. Itt történik meg az, amiért ez a könyv Smot lett. Itt történik meg az, amikor megismerhetjük Istennek a neveit. Ne próbáljuk meg emberileg megismerni. Hagyjuk, hogy ő ismertesse meg velünk. Hagyjuk, hogy mindazt bontsa ki számunkra, amit a mi életutunkra elrendelt. Akkor nem erőlködés lesz a hívő életünk, akkor nem önmarcangolás lesz a hívő életünk, nem kárhoztatás lesz, és nem hallelujázás lesz. Akkor megtaláljuk önmagunkat, és megtaláljuk Isten rendjében a saját helyünket. A törvény ő érte adatott. Éljünk így a törvénnyel.